Tisztelettel köszöntöm Önöket, Maráczi Tamás vagyok, a Mandiner munkatársa, és ezen a héten a Világrend című műsorunkban az izraeli-iráni konfliktusnak a jelenéről, közelmúltjáról és feltehető implikációiról fogunk beszélgetni két olyan szakértővel, aki a egyik és a másik oldalnak a szakértője, tehát Irán és Izrael szakértő, Erózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Világgazdasági Intézet munkatársa iráni oldalról. Köszönöm Erzsébet, hogy itt van velünk. És Csepregi Zsolt, Izrael szakértő. Zsolt, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Azért érdekes a történet, hát az érdekes szó talán nem is jó, inkább drámai vagy tragikus, hogy itt egy olyan eseménysorozat közepén ülünk, amely ugye, hát április 1-én kezdődött, ez áprilisi nagy tréfa, gyakorlatilag a Közel-Keleten, ami egy olyan szintre emelte ezt az évtizedek óta lévő konfliktus, hogy most ez a két állam közvetlenül is megtámadta egymást, ez egy eszkalációs pont, most éppen néhány napja egy deeszkalációs folyamat kezdődött, talán erről beszélünk, de talán egy olyan pontra induljunk, amely a legutolsó nagy támadás volt, és ez pedig az izraeli válaszcsapás, amely az Isfahani repülőtérnek a katonai bázisát találta egy rakéta. Irán azt mondta, hogy azonnali válaszcsapás lesz, tehát ők lesznek az utolsó szál ebben a gépezetben. De azóta, eltelt péntek óta most már 5-6 nap, nem volt iráni válaszcsapás, miért maradt el?
Ez egy érdekes kérdés, mert én meg olyan iráni forrásokat olvastam, amelyek azt mondják, hogy hát jó, akkor ennyi volt, hiszen ugye olyan nagyon nem is történt semmi, mármint az nem okozott igazából kárt. Sőt, hát az első hírek Iránból nyilván a lakosságnak befelé arról szóltak, hogy itt csak valami véletlenek voltak, tehát nem arról volt szó, hogy az izraeli válaszcsapás, aztán tudjuk, hogy ez az izraeli válaszcsapás volt. Azért Iszfahánról talán érdemes annyit elmondani, hogy maga a város az mindenki számára kiemelt fontosságú, maguk az irániak is ide járnak turistáskodni, tehát ez egy történelmi város. A nagyon jó formában megtartott középkori vagy késő középkori környezetekkel, tehát kb. Az 1001 éjszaka, úgy néz ki, a város egy része nyilván. Na most a másik, ami fontos, és a vonatkozás nyilván itt van, hogy van katonai bázis is, de miért van? Mert az iráni nukleáris programnak még a Sah ideig visszamenően az egyik eleme, az egyik folyamata, ez az urán hexafluoriddá alakítás, azzá a gázzá alakítás, amit azután majd az iráni centrifugasorokba, az urán centrifugasorokba be lehet vezetni, az itt történik, tehát a konverziós része itt van a folyamatnak. Talán még annyit érdemes megjegyezni, hogy amikor ugye itt mindenki válaszolt, amikor az irániak készültek arra, hogy Izrael válaszolni fog, akkor jelezték a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, hogy amit lehet, nukleáris létesítményt leállítottak. Ezt mondjuk én kevés vagyok ahhoz, hogy műszakilag megmondjam, hogy egy atomerőmű leállítása az hogy megy, vagy hogy nem megy. Lehet, hogy az éppen nem is történt meg, de az nem itt van, az jóval messzebb van.
De Iszfahánban van nukleáris létesítmény, vagy valamilyen kísérleti
ez
bázis,
az,
nem?
Tehát nem, azért... ez az átalakító mű van, tehát amikor
tehát
az
nem
urán...
véletlen volt a célpont kiválasztása, úgy értem, Izrael
én
részére.
Szerintem nem véletlen volt a célpont kiválasztása, hát nyilván üzenet, ahogy az iráni válaszcsapás is üzenet volt Izraelnek, az is... Hát talán lehet, hogy érdemes lenne elmondani, hogy ez az utolsó sorozat talán, ha mondhatjuk, azzal kezdődött, hogy Izrael megbombázta Irán damaszkuszi követségének azt a részét, ahol a konzulátus volt. Most az irániak jelezték, hogyha és amennyiben a biztonsági tanács elfogadta volna az Izraelt elítélő határozatot, ami nem történt meg, mert az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megvétózta, akkor még az is lehet, hogy letettek volna erről, így nem tettek le, tehát akkor ők is kilőtték, ugye ezt elég sokat lehetett hallani, kilőttek 300-nál több drón cirkáló rakétát és ballisztikus rakétát összességében Izrael felé, viszont a források azt mondják egyrészt, hogy jó előre be volt jelentve, ugye az Egyesült Államok külügyminisztériuma ezt cáfolta, de ehhez képest még az Indexben is olvashattuk itt Magyarországon, hogy 24-48 órán belül jön a támadás, és azt is tudjuk, hogy az izraeli szövetséges erők, az Egyesült Államok, britek, franciák, és Jordánia segítettek leszedni a levegőből ezeket a repülőeszközöket. Hát Jordánia nyilván nem örült, hogy az ő területére estek vissza, azért itt nagyon súlyos hulladék eső lehetett, de megvédték Izraelt a vele szövetségesek, ez egy nagyon fontos momentum volt, de iráni oldalról meg azt lehet tudni, hogy azért ez elég jó ki volt kalkulálva, például nem voltak robbanótöltetek rárakva ezekre a repülőobjektumokra. Azért mondták be előre. Pontosan tudták az irániak is, hogy ezek el lesznek hárítva. Úgyhogy egyrészt egyfajta demonstráció volt, hogy bizony van mit kilőnünk, másrészt pedig úgy volt kalkulálva, és ez igazából az elmúlt években, évtizedekben azt látjuk, hogy amikor valami olyan akció történik, ami Iránnal kapcsolatba hozható, úgy van kalkulálva, hogy mutassa, hogy ott vagyunk, hogy van válaszunk rá, de ne érje el azt a szintet, hogy eszkaláció következzen be.
Köszönöm szépen, hogy fölvázolta akkor az előzményeket, és ha megengedik, akkor én pontokba is szedném ezt, hiszen annyi fontos megállapítás hangzott. Zsolt, megadnám a szót, hogy ezekre reflektáljál. És az első, amit Erzsébet említett, ugye ez a damaszkoszi konzulátusnak a lövetése, ahol meghalt egy tucat ember, köztük az iráni forradalmi gárda Al-Quds egységének az egyik tábornoka. Izrael ezt nem vállalta, de nyilvánvalóan, hogyha megnézzük, hogy kinek az érdeke, akkor itt azért valószínűsíteni lehet, és a választépésekből kikövetkeztetjük, hogy Izrael volt. A kérdés, hogy miért tették ezt? Hiszen ott ugye a Hamas ellen zajlik egy akció palesztin területeken, a Hezbollah löveti Izraellel kölcsönös egymást, és itt volt egy furcsa dolog, hogy az egy iráni terület, a konzulátus az Iránnak a területe. Miért kellett célpontba venni?
Ugye ez egy hosszantartó izraeli stratégiának a része, az úgynevezett hadjárat a háborúk között, amit Izrael azért vív, hogy meggyengítse az Iránnal partner szervezeteknek a koordinációját Libanonban a Hezbollah, Szíriában az Assad rezsim, illetve más ott lévő síta milíciák, meg hát maga a forradalmi gárdának az éppen ott lévő vezetői, illetve kisebb mértékben, de Irakban ugyancsak a síta milíciák. Tehát Izraelnek az a félelme, hogy egy körbekerítettség állapotában vélelmezi magát, ahol az iráni úgynevezett ellenállás tengelye vagy ellenállás frontja veszi körbe. Tehát a stratégia, az úgynevezett hadjárat a háborúk között, az arról annak a keretében Izrael folyamatosan évek óta csapásokat hajt végre, legfőképpen Szíriában, mivel ez a gócpontja annak a koordinációs tevékenységnek, amit iráni segítséggel, iráni vezetéssel végeznek. Kisebb mértékben Libanonban és Irakban történtek támadások. Tehát egyrésztről beilleszkedik egy hosszú évek óta tartó izraeli stratégiába ez a mostani támadás, viszont azt láthattuk az elmúlt hetekben és hónapokban, nyilván összefüggésben a gázai háborúval, hogy egyre eszkalálódott az intenzitása ezeknek az izraeli csapásoknak. Tehát még régebben legfőképpen az izraeliek azok a különböző iráni fegyverszállítmányokat, amik a Hezbollahnak mentek, azokat próbálták meg kiiktatni, egyre inkább rátértek arra, hogy adott személyeket likvidáljanak, akik a koordinációban vesznek részt, vagy azt vezetik, vagy légvédelmi egységeket, bázisokat támadtak szíriai területen, de még ezek között is azt mondhatjuk, hogy kimagaslott valóban az április 1-i támadás, egyrészt azért, mert ugye egy követségi területen hajtották végre, másrészt pedig azért, mert két nagyon magas rangú iráni tábornok is elvesztett, vagy likvidálásra került a...
Esetleg azért, mert a Hamas vezetőkkel beszéltek, hiszen tudjuk, hogy a októberi támadás előtt, ez egy nyílt titok, azt hiszem, önök is, vagy ti is meg tudjátok erősíteni, hogy a Hamas és az iráni forradalmi gárda Beirutban azt hiszem kommunikáltak, és utána indult el a támadás, tehát Iránt értesítette a Hamas, hogy mi fog készülődni. Ez a találkozó konzulátusan nagyon hasonlít arra, hogy a Hamas és a forradalmi gárda között valami felsőbb szintű kommunikáció zajlott, Izrael erről nyilván hírszerzési adatokból értesült, és meglépték ezt, ahogy egyébként már Szolajmáni ellen Trump elnök meglépte ezt 2020-ban, és azt hiszem fél évvel ezelőtt egy másik iráni tábornokot is likvidált Izrael. Ez lehet mind a kettőjük, de kérdezem, hogy ez lehet az oka, a Hamas szál miatt vállalták?
Én azt gondolom, hogy ezen a ponton nem lebecsülve természetesen a gázai háborúnak a jelentőségét, de izraeli szempontból most már ez sokkal inkább a Hezbollahról szól. Tehát az, amit láthatunk az elmúlt hetekben, hogy az izraeliek nagyon, tehát még a gázai háborúval összefüggésben végrehajtott Hezbollah csapásokra az izraeliek jellemzően reagáltak, addig az elmúlt hetekben Izrael rátért arra, hogy proaktív módon akár Libanonnak sokkal belsőbb részeiben is csapásokat hajt végre a Hezbollahnak különböző létesítményei vagy személyei ellen. Tehát ugye a nagy kérdés Izraelben az, hogy ezzel Izrael megpróbálja elrettenteni a Hezbollahot, vagy pedig előkészít egy támadást annak érdekében, hogy egy biztonsági zónát hozzon létre Dél-Libanon területét. Ugye 2000-ig létezett egy izraeli biztonsági zóna Libanon területén. Na most ezen a ponton ugye mindkettő jelenség ugyanúgy nézne ki, mind az elrettentés, mind a háborúra, vagy egy szárazföldi beavatkozásra való készülés. Tehát én azt gondolom, hogy a Damaszkuszban végrehajtott támadás az, hogy az iráni koordinációs segítséget az izraeliek igyekeztek megakasztani, az most már nem annyira a Hamaszról és Gázaövezetről szól, sokkal inkább Libanonról és a Hezbollahról.
Ez azért nagyon érdekes, és teljesen egyetértek ezzel. Azért nagyon érdekes, mert tulajdonképpen visszajutunk oda, ahol az egész kezdődött, hogy Izrael eljut oda, hogy hát igazából nem is a gázai övezet, és nem is a Hamas az, ami sokkal fontosabb. Ez az egyik. A másik, hogy talán ennek a, és izraeli forrásokban olvastam ilyet, hogy igazából ez a Hamasnak az egyfajta leírása volt az egyik hiba Izrael részéről, ami miatt nem volt akkora készültség talán, vagy nem volt olyan típusú készültség, ami a terrortámadást lehetővé tette. És tulajdonképpen most több forrásban olvastam azt is, hogy valószínűsíthető, de persze nem tudhatjuk, hogy ez is egyfajta félrekalkuláció lehetett izraeli részről, hogy nem gondolták, hogy a követség támadására Irán így válaszol, hogy iráni területről izraeli területre, vagy terület irányába lő ki rengeteg eszközt, még akkor is, hogyha, mint az előbb ugye mondtuk, hát ezek elfoghatók voltak, ezeknek a nagy része, most a legújabb hírek szerint az volt, hogy a 90%-át fogták el, tehát valami azért valahol lepotyogott, de olyat is olvastam, hogy nem is volt mindegyik igazából normálisan működőképes.
Erzsébet, az mit szól, hogy van olyan ellenzői vélemény, ami ellentmond annak, amit mostan elmondott, hogy Izrael szándékosan lépte meg ezt provokációként, mert kiszámítva az, hogy Irán erre muszáj, tehát a saját területét, a konzulátus területét ért támadás már nem egy védekező művelet, arra egy válaszcsapást kell adni, mint szuverén állam. Ezt az Izrael kiszámolták, és abban a pillanatban, hogy iráni területről, és nem a proxik területéről érkezik egy iráni csapás Izraelbe, onnantól kezdve legitim célpontokká válnak a katonai létesítmények Iránban, és Izraelnek ez talán érdeke volt, hogy ezeket lövethesse majd a jövőben.
Nyilván nem tudhatjuk, és még azt is el tudom bőven képzelni, hogy többféle forgatókönyv létezett, és többféle gondolatmenet létezett. Én ettől függetlenül azt gondolnám, hogy sem Iránnak, sem Izraelnek nem áll az érdekében egy eszkaláció. Ugye, ha izraeli oldalra gondolok, akkor egyrészt azért hozzátenném, hogy a Hezbollah az egy necces történet, mert a Hezbollah félállami tényező. Tehát ezt Izrael 2006-ban látta már, hogy elindul egy fegyveres konfliktus a Hezbollahhal, amiben azután kiderül, hogy Libanon állam áll szembe Izraellel, annak ellenére, hogy Izrael nyilván katonai fölényével győzni tud, de azért nagyon sok a megítélése, nagyon sok szempontból hát nem kicsit csorbát szenvedett akkor. Ami most a helyzet, az megint egy nagyon furcsa történet, tehát ilyen szempontból nem zárhatom ki, hogy esetleg nem ez a gondolat van-e mögötte, hiszen legyünk őszinték, a gázai háború most már 7 hónapja zajlik, Izrael máig nem ért el a célját, közben a világ közvéleménye a hadművelettel kapcsolatos civil áldozatok között és az egész infrastruktúra és minden egyébben esett károk miatt azért a világ közvéleménye igen nehezen fogadja ezt el, és egyre inkább hát Izraeltől, de nem is Izrael ellenessé, de legalábbis Izraeltől távolságtartóvá vált. Tehát ilyen szempontból egy ilyen, és akkor Joe Biden azt mondja, hogy ha Izraelt mindenáron megvédik, de az Irán elleni támadást nem támogatják. Hát akkor Izrael végrehajt egy támadást, erre Irán választ csap, tehát el tudom képzelni ezt a forgatókönyvet, onnantól kezdve viszont az első pont érvényesül, Izraelt mindenáron meg kell védeni. És látjuk is, hogy a nyugati világ ez irányba lép, ez volt ugye az NSBT-be is, hogy nem engedték a határozatot, megvétózták, és így tovább, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet. Ezzel együtt én azt gondolom, de szerintem Zsolt fogja tudni ezt igazán megmondani, hogy az, hogy Izraelnek figyelnie kelljen a Hezbollahra, Libanonba, figyelnie kelljen egyidejileg Szíriára, figyelnie kelljen arra a Cisziordániára, amiről szinte soha nem esik szó, pedig azért ott is nagyon durva biztonsági helyzet tud kialakulni, és ott van a gázai háború. Tehát egyfajta körkörös védelmet kell legalábbis Izraelnek produkálnia. Én azt gondolom, hogy emellett még egy több száz vagy akár 1000 kilométerre levő országgal szemben védekezni, az nagyon furcsa. Ugyanakkor Irán is, itt Zsolt mondta, hogy Izrael ugye körbekerítve érzi magát. Én időnként belegondolok, hogy a két ország között elég sok a közös tulajdonság, ugye Zsolt is bólogat. Mind a kettő úgy érzi, hogy ők az áldozatok, mind a kettő úgy érzi, hogy az egész világ ellenük van. Irán ugyanúgy elmondhatja, hogy ő idegen csapatokkal van körülvéve. Tehát vannak hasonló elemek, ettől persze nem jobb a helyzet. Irán sincs abban a helyzetben, hogy kifelé háborút viseljen, pláne nem ilyen messzire. És hát legyünk őszinték, az elmúlt két évben azért elég sokat beszéltünk, hogy belpolitikai helyzet, amúgy Izraelben is. Igen. És itt tovább.
Tüntetések mind a két kormányzat ellen, tehát hijab, igen, kontra a TUSZ, igen, ügy, és a Netanyahu kormánynak a szélsőjobb általi a zsarolása, vagy hogy mondjam, hiszen a Netanyahu kormány bajba kerülhet, hogyha mondjuk nem kemény kézzel lép fel Irán ellen, hiszen a szélsőjobb azt követeli tőle a koalíción belül. Esetleg erre akarsz reflektálni, erre a komplex ügyre, amit Erzsébet felvetett?
Igen, tehát szerintem az izraeli, ugye egyrésztről Netanyahu van a szélső jobboldali nyomás, hogy Netanyahu nem tudja úgymond mérsékelni a politikáját mondjuk Cisziordániában, mert akkor a szélső jobboldali pártok lépnének ki, viszont a másik oldalról van egy nagyon komoly katonai nyomás politikai szereplők által. Tehát ne felejtsük el, hogy az egységkormányban ott van két volt vezérkari főnök, Benny Gantz és Gadi Eisenkot, és mellettük a hadügyminiszter, aki amióta kitört a háború, sokkal inkább a két korábbi vezérkari főnökkel érte egyet a legtöbb katonai és politikai kérdésben. Ő egy Likud politikus, és tehát Netanyahu-nak igazából bármelyik oldalra mozdulna el, vagy a szélső jobb, vagy pedig a katonai személyek kiléphetnének a háborús kabinetjéből, és akkor a másik oldal, aki bemaradt, az viszont vagy tovább zsarolhatná, vagy pedig borulna az egész koalíciója, és előrehozott választások jönnének. Tehát Netanyahu-nak egy nagyon szűk pálya van, amin tud mozogni, és ezt láthattuk lejátszódni az iráni ellentámadás kapcsán is. De még visszatérve a Hezbollahra, az elmúlt hetekben az izraeli háborús kabinetben az egyik legfontosabb követelés mind a volt vezérkari főnököktől, mind a védelmi minisztertől az, hogy a Hezbollahnak megvan számlálva az ideje, mert amint a Hamásszal egy olyan katonai helyzetet tud Izrael előállítani, amivel már úgymond azt mondják, hogy elérték a győzelmet, akkor az izraeli vezetők azt kommunikálják, hogy akkor a Hezbollahnak lesz egy döntési pontja, amikor vagy önszántából visszavonul Izrael északi határaitól legalább 15 kilométerre, visszavonva ezzel azokat a különböző aknavetőket, amivel túl tudná terhelni az izraeli rakétavédelmi rendszert, és visszavonva azokat az úgynevezett Radwan, ilyen speciális erőket, akik be tudnának adott esetben törni Észak-Izraelbe. Hezbollah vagy önként visszavonja ezeket az erőket, vagy pedig Izrael támadást fog indítani. És én azt gondolom, hogy a damaszkuszi támadás az legalább annyira, vagy talán még inkább a Hezbollahnak egy üzenet, hogy ne várj Iránnak a segítségére, hát Damaszkuszban sem tudnak koordinálni, ha mi azt nem engedjük meg. Tehát vonuljatok vissza Izrael határaitól. Én azt gondolom, hogy az elsődleges üzenete ennek a támadásnak ez volt, a másik, hogy egyszerűen megint csak konzisztensen az eddig években követett stratégiával erodálni az iráni koordinációs képességeket Szíriában, és harmadik üzenetet küldeni Iránnak, hogy nem éri meg neki ez a tevékenység. Hát láthatjuk, hogy Irán És ez volt az első alkalom, hogy Irán valójában ezt nem fogadta el. Mert az eddigi alkalmaknál Irán mindig a közvetett ellencsapás mellett döntött, de leginkább nem is az izraeliekre mért ellencsapást, hanem a Szíria keleti részében vagy Irakban lévő amerikai bázisokat támadták, az Irakban lévő, Iránnal partnerségben lévő síta milíciák. Tehát ez, ebből a szempontból azt jelenti, hogy Irán teljesen megkívánta változtatni azt a logikát, hogy Izrael csapást mér az erőire vagy a vele partnerségben lévő erőkre, majd pedig Irán nem mer Izraelre közvetlenül bármifajta csapást mérni.
Mi a megfejtésed erre? Miért változtatott stratégiát Irán?
Mert ez Iránnak fenntartatlan. Tehát, hogyha elkezdik látni azt különböző szereplők a Közel-Keleten, hogy Irán megengedi azt, hogy az ő tábornokai Damaszkuszban megöljék, akkor mi a garancia arra, hogy a többi Iránnal vagy az ő partnereivel szemben álló erő ne bátorodjon fel. Tehát, hogy ugye van egy nagyon komoly aszimetria ebben a közel-keleti konfliktusban, a palesztinok számára a legfontosabb biztonsági kérdés Izrael, az izraeliek számára a legfontosabb Irán és az ellenállás tengelye, az irániaknak meg a többi nagy-nagy hatalom, tehát nem Izrael, ami egy speciális, de kisméretű katonai nagyhatalom, hanem Törökország, Szaúd-Arábia, más nagyhatalmak és az Egyesült Államok. Tehát Irán nem valójában Izrael az, amelyik én azt gondolom, amivel legjobban foglalkoztatja, de Izrael hihetetlen mennyiségű kárt tud számára okozni a saját partnerségi befolyási zónájában. Tehát én azt gondolom, hogy ez az április 1-i támadás már annyira súlyosan sértette az iráni érdekeket a térségben, hogy ezt nem hagyhatta valami fajta válasz nélkül.
Az is érdekes, hogy milyen üzenetet fogalmaz meg, amit ön előbb említett, hogy a jordániai légvédelem is részt vett Izrael védelmében, hogyha jó hallottam, amit mondott, tehát tényleg így történt ez a valóság, hogy ez egy óriási
nem.
Iránnak ez egy nagyon furcsa helyzet, nem? Most így nagyon Iránnak nyilvánvalóvá vált az, amit eddig is tudtunk, de most egy háborús helyzetben lett nyilvánvaló, hogy Szaúd-Arábia, Jordánia jobban fél Irántól, mint Izraeltől, ahogy Zsolt is fogalmazott.
Én ezt nem így látom, és a jordán kommunikáció nem ezt mondta, tehát egyetértve azzal, amit Zsolt mondott. Egyszerűen Iránt most már olyan tömegű mindenféle támadás érte, a saját területén likvidálják vezető tudósait, akár tábornokait, a szövetséges, úgymond szövetséges területen, ahogy Zsolt az előbb elmondta, likvidálják vezető katonáit. Iránon belül rejtélyes akciókra kerül sor, robbanás, fölgyújtanak valamit, stb. Tehát itt most már valóban eljutott arra a szintre a helyzet, amikor Iránnak muszáj volt reagálnia, Khamenei ajatollah közismerten háború ellenes. Na most pontosan tudjuk, hogy az iráni rendszerben Khamenei ajatollah az, aki az isteni törvényeket értelmezve a fő irányokat kijelöli. Most is rögtön összeült ez a legfőbb nemzetbiztonsági tanács, ahol ádáz vita folyt. Irán nem akar háborút, Irán körülbelül 300 éve nem indított háborút, akkor háborúzott, ha őt megtámadták, ugye Saddam Hussein Irakja. Tehát Irán nem akart, és nem is akar most sem, és ezt mondták is, hogy részünkről ennyi. Úgyhogy egy picit érdemes ezen is mindig elgondolkodni, hogy igazából mi az, amit Irán gondol, hát neki is vannak saját érdekei, sajátos érdekei. Ugye a nagy kérdés igazából, hogy ez az úgymond hálózat, vagy ez a szorosabb, lazábban Iránhoz fűződő, mondjuk szövetséges, rossz szó a szövetséges, mert rögtön NATO típusra, de legalábbis a Varsói szerződésre gondolunk, tehát itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy bizonyos kapcsolatok vannak, és ugye a nagy kérdés az, hogy vajon ezek mennyire erősek, és éppen ma beszélgettem valakivel, és mintha az az érzésem lenne, minthogyha nem Irán adja ki a parancsot egy-egy akcióra, most ez a saját támadás, ez nyilván egy másik történet, nem Irán adja ki a parancsot, hogy most ez a szervezet, vagy az a szervezet, vagy amaz támadjon meg valakit, legtöbb esetben úgy tűnik, mintha utólag szerezne róla tudomást, viszont fordítva, mintha működne, hogy rá tud szólni, és ezt most nagyon idézőjelben mondom, hogy fogjátok vissza magatokat, ugye itt pont ez a helyzet volt, amikor Jordániában három amerikai tiszt, vagy három amerikai katona esett áldozatul egy Iránnal úgymond szövetséges szervezet támadása miatt. Rájuk szóltak, ők rögtön be is jelentették, hogy nem. De erre a Jordániára egy mondat erejéig még hadd térjek vissza. A jordánok azt kommunikálták, hogy mi nem Izraelt védjük, nem Izraellel szövetségbe állunk most, nem is tehetik a lakosság 65%-a palesztin. Hát azért kellett a jordán határokat lezárni Izrael felé, hogy Jordániából egy csomóan ne induljanak el részt venni a gázai háborúba a palesztinoknak segíteni. Hanem azért működtünk együtt, mert mi nem akarunk mi háborús terület lenni. A saját területünket védjük. És tulajdonképpen ebbe illeszkedik az öbölbeli arab államoknak is az előzetes bejelentése. Megüzenték az Egyesült Államoknak, hogy a mi területünkről, még ha vannak is itt amerikai katonai bázisok, innen nincs támadás Iránnal szemben, és ők is lezártak légteret mindent. Hát senkinek nem érdeke, még akkor se, hogyha le tudják lőni, hatástalanítani tudják az eszközöket, hogy az ő területére potyogjanak le ezek, és ki akar maradni belőle mindenki. Ugye ez azért is egy nagyon furcsa háború, azt mondják, hogy ez már régóta zajlik, csak sose teljesen közvetlenül Irán és Izrael között. Nincsen terület, nincsen közös terület, nincsen közös határ a szárazföldön. Hát országok vannak közöttük. Ezek az országok csak rosszul jöhetnek ki abból, hogyha Irán és Izrael elkezd háborúzni, és a jordánok megmondták, ők nem Izrael védelmébe lőtték le az eszközöket, hanem saját maguk területe, hogy ki akarjanak maradni belőle.
Igen, köszönöm. Tehát ez az Irán és arab államok közötti viszony, amit Erzsébet mondott, és ha már ezt fölvetődött, akkor hogy kérdezem meg Zsolt tőled azt, hogy Izrael miért nem válik párja állammá az arab államok szemében egy olyan konfliktusban, ahol már 35 ezer fölött van az áldozatok száma, civil áldozatok száma a gázai övezetben, és minden tényező arra mutatna, hogy akár az Ábrahám egyezményeket is fel lehetne adott radikális esetben mondani, vagy valamilyen diplomáciai jelzést adni Izraelnek, hogy a korábbi néhány évben kiépített kooperációnak vége van. De nem történik meg. Most akkor módosítok, tehát Jordánia nem Izrael védelmében aktiválta a légvédelmét, de mégis azért látszik, hogy az arab államok Izraellel nem konfrontálnak. Miért nem?
Én három okot sorolnék fel. Az egyik az az, hogy ezek az országok a saját, mármint az arab államok a saját nemzeti érdekeiket követik, és Izrael maga is számos hasznot tud mind technológiában, mind tőkében, mind védelmi képességekben adni ezeknek az arab országoknak, amik megint csak nem Izraeltől tartanak, nem egy izraeli hódítástól vagy befolyási szerzéstől tartanak, hanem sokkal inkább vagy Irán, vagy távolabbról Törökország, vagy más távolabbi nagyobb hatalmak, globális hatalmaknak a befolyás szerzésétől. Tehát Izrael nagyon sok hasznot tud adni, viszont valódi kockázat az izraeli befolyásnak a növekedéséből számukra közvetlenül nincsen. A másik ok, hogy Izrael egy kapu az Egyesült Államok felé, tehát azzal, hogyha így-úgy, de megvédik, vagy együttműködnek Izraellel, az egy nagyon komoly, vagy jó pont Washingtonban a tárgyalások során, amikor ezek az arab államok megpróbálják a saját érdekeiket érvényesíteni, vagy még ha nem csak az, hogy önmagában ez egy pozitívum Washingtonban, de az, hogy akkor az izraeli diplomácia nem fogja akadályozni az ő különböző követeléseiket. Itt nagyon sok mindenről lehet beszélni. Civil nukleáris program, legfejlettebb amerikai technológiáknak, a katonai technológiáknak a megszerzése. Ezek mind olyan tárgyalási pontok, amik, hogyha egy arab ország Izraellel konfliktushoz viszonyban áll, akkor nincs nagyon esély rá, hogy ezt Washingtonban el tudja érni, vagy egyáltalán, hogy legitimálni tudja a saját szándékát, hogy ezeket meg kívánja szerezni, még ha fizetne is érte. Tehát ez a második, hogy az Egyesült Államokkal való viszony. A harmadik pedig azt gondolom az, hogy igen, Jordánia nem Izraelt védi meg, de ugyanakkor minden arab állam tisztában van azzal, hogy ugyan Izrael nem egy akkora méretű állam, hogy valami fajta közel-keleti hódítást tudjon végrehajtani, de egy olyan konfliktus, akár Izrael vagy Irán között, ami eszkalálódik, ott olyan katonai pusztító erő áll Izraelnek a rendelkezésére, és itt csak részben beszélek arról, hogy a nemzetközi közmegegyezés szerint Izrael ugye egy atomhatalom, nyilvánvalóan egy teljesen kontrollálhatatlan eszkalációs kört a végén Izrael nyerne meg, ezért senki nem akar egy kontrollálhatatlan eszkalációba belekerülni Izraellel, de még a nukleáris csapásig is Izraelnek olyan balisztikus rakétái, tüzérsége, szárazföldi hadereje. Ne felejtsük el, hogy míg néhány tízezer katonája vonult be a gázai övezetben, az a félmilliós haderő, ami még jelenleg is fegyverben van, az legfőképpen északra fókuszál. Tehát, hogyha Izrael úgy dönt, hogy a létét fenyegetve érzi, és azt mondja, hogy akkor ez az a pont, amikor a közel-keleti hatalmi rendet úgy át kívánja alakítani, hogy a biztonsági fenyegetéseket fel tudja számolni, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk Beirutig és Damaszkuszig egy szárazföldi izraeli invázióval kellene a térségnek megküzdeni. Tehát minden arab államnak az a célja, hogy együttműködjön Izraellel, együttműködjön az Egyesült Államokkal, és ne kerüljön Izrael olyan helyzetbe, ahol a katonai és politikai vezetésnek a gondolkodása az átvált ebbe a létünk fenyegetve van, mindent meg kell tennünk azért, hogy ezt elhárítsuk, mert az egy teljesen kontrollálhatatlan katonai konfliktust indíthat el a közel-keleten, mert így működik az izraeli katonai doktrina, és így működik az izraeli biztonságpercepció.
Nagyon sok minden elhangzott, de ha megengedik, akkor először a haditechnikai részét, arról még a levegőben maradt két ügy, a két támadásra kapcsolatban, és utána az adásunkat bezárnánk egy regionális képpel, amire szintén belekezdtünk már. Ha lehetséges, akkor Zsoltot kérdezném, mert Erzsébet felvetette, hogy ez a 300 iráni drón, ez mit képviselt, előre bejelentették, nem igazán az volt a lényeg, hogy pusztítsa, hanem egy figyelmeztetés volt. Vannak más elemzők, akik viszont azt mondják, hogy hát gyakorlatilag azért ott elküldtek az 300 drónt, és letesztelték, hogy a védőzár hogyan működik, és elég jól zárt. Tehát vannak elemzők, akik azt mondták, hogy Izrael itt most demonstrálhatta, hogy mennyire tud egy iráni támadást élőben leszimulálni, és gyakorlatilag egy jövőképet is kaptunk, egy komolyabb iráni támadásnál, és az iráni légvédelem, a rakétavédelmi rendszer nagyon jól működik. Így értékeled, melyik szempontot találod fajsúlyosabbnak?
Egyrésztről biztosan kaptunk egy helyzetképet arról, hogy igen, a legfontosabb célpontokra irányozott támadást mondjuk 90-95%-os arányban Izrael ki tudna védeni. De két komoly fenntartásom van ezzel az érveléssel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nem így nézne ki egy valódi támadás Izraellel szemben, az úgy nézne ki, hogy a különböző proxik, főként a libanoni Hezbollah, egy nagy arányú túlterheléses támadást indítana, kinetikus túlterheléses támadást, és abban a pillanatban már ez a mostani matematika, amit láthattunk, teljesen megborulna. Tehát ha nem 3000, hanem nem 300, hanem 3000 lövedékről van szó, akkor nem tudjuk, hogy hogyan tudná azt Izrael kivédeni. A másik érvem az az, hogy én nem gondolom, hogy 300 lövedékkel az izraeliek mindent bevetettek. Tehát én nem gondolom, hogy most teljes hatékonyságon láttuk működni az izraeli védelmi rendszer. Szerintem nagyon sok olyan, ez az én véleményem, hogy nagyon sok olyan lövedéket, rakétát, drónt a szövetségesek, partnerek iktattak ki, amit Izrael pontosan azért nem tett meg. És konkrétan tudjuk, hogy a gázai háború legelején elkezdték kísérletileg aktiválni azt a lézer rakétavédelmi rendszert, ami majd leváltaná a vaskupolát, azért lenne ez Izraelnek jó, mert Izrael ugye a földgázkincs miatt elektromos áramból önellátó, tehát hogyha lézeres rakétavédelmi, drónvédelmi rendszert tudna üzembe állítani, akkor onnantól kezdve nem lenne az a fajta nagyon komoly anyagi nyomás, ami a jelenlegi védelmi rendszere jelent számára. És van egy harmadik érvem is, ami miatt azt gondolom, hogy a mostani támadás az sokkal inkább csak egy ilyen szimbolikus kommunikációs jelzés volt, az, hogy Izrael nem így viselkedne, ha tudná, hogy egy akár létét fenyegető támadás jönne. Ugye maga a háborús kabinetben a korábbi két vezérkari főnök, megint csak a kiszivárgott információk alapján azt javasolta, hogy mielőtt megtörténnének Izraelben a károk, amikre azt lehet mondani, hogy elenyészőek, már azzal párhuzamosan Izrael hajtson végre egy nagy arányú megtorló csapást, gyorsan, cirkáló rakétákkal, balisztikus rakétákkal, tehát mielőtt az iráni támadás megérkezett volna Izraelbe, előtte már Izrael mért ilyen csapást. És Netanyahu, illetve az őt meggyőző amerikaiak voltak azok, akik azt mondták, hogy nem, védjük ki, és utána majd mindenki higgadt fejjel tud mérlegelni. Ez most működött, mert 300 lövedék volt. Hogyha Izrael azt látná, hogy minden irányból elindul akár több ezer rakéta, teljesen máshogy viselkedne, mint ahogy most láttuk viselkedni.
Világos, és akkor volt egy válaszcsapás pénteken, ott pedig az irániak tapasztalták meg, hogy nem 300, hanem fél tucat célzott izraeli lövedék hogy tud elérni egy katonai bázist, úgyhogy az iráni légierőnek, illetve védelmi rendszernek volt ideje néhány napja felkészülni erre, és mégis betalált. Én múlt héten készítettem Jeffrey Kaplan úrral egy interjút, aki közel-kelet szakértő Danube Institute, és ő azt mondta, és kérem erre reflektálja, hogy szerint Izrael azért küldött nagyon kevés rakétát, és azért mutatták meg, hogy megmutassák az irániaknak, hogy ezzel a kevéssel is, hogyha jól célzunk, be tudunk hatolni a védelem mögé. Ez egy üzenet volt, egyetért ezzel?
Én nagyjából egyetértek ezzel, és nagyon remélem, hogy ezzel így nagyjából az üzengetés végére értünk, vagy legalábbis most van egy olyan pillanat, amikor mind a két fél azt mondhatja, hogy egyrészt megmutattam, hogy tudom, hogy elérem, hogy van rá eszközöm. Teljesen egyetértek azzal, amit Zsolt mondott. Nyilván attól is függ, hogy ki hány hullámba tud eszközöket kilőni, mennyi az annyi, tehát nagyon sok ilyen technikai részlet lenne. Másrészt ugye, tehát hogy mindenki megmutatta, hogy tud kilőni, el tudja érni a másikat, van eszköze bőven. A másik, amit mindenki megmutatott, hogy de ki tudta védeni, igazából nem okozott akkora kárt, amire érdemben kellene reagálni, és ugye most a nagy kérdés az lesz, hogy valóban meg tudnak-e itt állni a felek, avagy sem, de én a legtöbb elemzést, amit látok, mindenki azt mondja, legyenek azok a térségben jelenlévő globális hatalmak, legyenek azok a regionális hatalmak, legyenek azok a helyi éppen ott levő országok, hogy senkinek nem áll érdekében a konfliktus eszkalációja.
Igen, hasonlóképpen gondoljunk, ugyanezeket a elemzői véleményeket látjuk mindhárman. Egy utolsó gondolat akkor az adás végére, ami kitekintés a régióra, ugye az egész konfliktus igazából a palesztin területekről szól, csak hogy itt most egy ilyen gellért kapott ez a folyamat, és két állami konfliktusává is változott, de az alapkonfliktus, ugye ez a Hamas terror támadása volt, és az arra adott izraeli hadseregnek a reakciója, és ez nincs elvarva még. Az is kapcsolódik Iránhoz, mert azt olvasom, hogy az Egyesült Államok állítólag úgy engedi a Rafahi közeledő izraeli behatolást, ami bármikor megtörténhet, hogyha Izrael ígéretet tesz Washingtonnak, hogy Iránnal lezárja ezt a, deeszkalálja ezt a jelenlegi konfliktust. Ha ez így van, ez a hír igaz, akkor viszont a Rafahi behatolása Izrael sajnos ezek szerint a humanitáris okokból eddig fenntartásokkal élő Washington zöld jelzést ad. A kérdésem az, hogy mi fog történni Rafahban.
Azt már látjuk, hogy az elmúlt napokban az izraeli haderő sátortáborokat épített Han Yunisnál, tehát ez arra utal, hogy a Rafahból majd menekülő civil palesztinokat, egy részüket ott kívánja elhelyezni. Ez viszont azt is jelenti, hogy tehát hogy végre fogja hajtani egy valamilyen szintű szárazföldi beavatkozást a Rafahi régióban. Ugye jelenleg kezdődött az Izraelben a Pészák, a egyiptomi kivonulásnak az ünnepe, ez egy hétig tart. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy milyen határidőkkelben gondolkodhat az izraeli vezetés, ugye május elején fog véget érni ez az egyhetes ünnep, minden bizonnyal utána lesz valamilyen fokú beavatkozás Rafahban, egy bevonulás, hogy az milyen hatékonysággal ér véget. Ugye itt tényleg az a kérdés, hogy mi az a pont, amikor az izraeli vezetés fel tudja mutatni a társadalom fele, hogy megnyertük. Ezt nem fogja tudni valójában elérni. Tehát az, hogy teljes mértékben felszámolni a Hamászt, ami a háború kitűzött célja volt, ez nem fog megtörténni, de mondjuk a vezetőket elkapni, ahogy azt Netanyahu ezt megígérte a társadalomnak. Nyilván, ha ez nem fog megtörténni, akkor egy ponton Izraelnek abba kell hagynia ezt a háborút, és áttérni egy sokkal alacsonyabb intenzitású konfliktusra. Én nem gondolom, hogy teljes mértékben a gázai övezetből kijönne, az lenne az izraeli politikai elitnek a halála politikai értelemben. Viszont nagyon, tehát megint csak visszautalnék arra, hogy én azt látom az elmúlt hetekben, hogy az izraeli vezetés viszont sokkal inkább elkezdett ráfordulni a libanoni helyzetre és a Hezbollah által jelentett fenyegetésre, és nagyon nagy kérdés az, hogy a gázai konfliktus alacsonyabb intenzitásra váltásával nem fogja Izrael egy ultimátumot küldeni a Hezbollahnak, hogy ott is megkívánja változtatni a biztonsági helyzetet, és vagy megszüntetni, de legalábbis nagy mértékben csökkenteni az ottani fenyegetettségét.
Az utolsó gondolat pedig Gázáról beszéltünk, de van még egy palesztin terület Cisjordániában. a Fatah irányítása alatt, amely krízisben van, és a média mindig arra figyel, arról mi is arra reflektálunk, ami nagy durranás, ami a hirtelen megragadja a hírfogyasztóknak a figyelmét, de van egy olyan esemény, ami nem ragadja meg, de ott egy szőnyeg alá söpört probléma is bármikor berobban, de ez pedig az, hogy egy felkelés szélén van az Cisjordánia helyzet is. A palesztin lakosság radikalizálódott, állítólag 10%-a népszerűsége van Mahmud Abbasnak, palesztin hatóság romokban, és a fegyveres ellenállás eszméje az a cisjordániai lakosság körében is egyre népszerűbb látva, hogy mi történik a szomszédos gázai területen. A kérdésem, az utolsó kérdésem az, hogy és láttuk ezt az izraeli pásztorgyereknek a meggyilkolását néhány nappal ezelőtt, a válaszreakciót, hogy telepesek, izraeli telepesek behatoltak palesztin falvakba, és lövöldöztek, autókat gyújtottak föl. Ez egy olyan eszkalációs helyzet ott a civil lakosság körében, még kicsiben, ami berobbanhat. Hogyan látja Erzsébet, hogy Izrael tudja ezt a helyzetet majd kezelni?
Ez egy borzasztóan nagy kérdés, mert a cisziordániai helyzet az már a gázai a terrorcselekmény előtt is komoly probléma volt. Számtalan újsághír volt arról, hogy Cisziordániában élő zsidó telepesek felelősségre vonás nélkül lőttek le palesztinokat. Nyilván azután, egy idő után ez elkezd úgymond én is, ő is válaszolok, de nem válaszolok. Tehát ez egy rettenetesen nehéz helyzet. Én azt gondolom, hogy az, hogy Gázából a Hamász egy ilyen terrorcselekményre sort keríthetett, annak az egyik oka az volt, hogy maguk az izraeliek is Cisziordániára figyeltek, és inkább onnan várták a lehetséges eszkalációt. Én nekem úgy tűnik, hogy két konklúziónk lehet, vagy két előfeltevésünk vallott kudarcot. Az egyik előfeltevés az volt, hogy a palesztin kérdés megoldása nélkül megoldódhat a helyzet. Most az derült ki, hogy nem. És a másik pedig az, hogy ha Gázában valamilyen módon véget ér a háború, vagy a hadműveletek, vagy valamiféle normalizációhoz közelítő állapot bekövetkezik, akkor az megoldja az egész helyzetet. Én nem gondolom, hogy ez igaz lenne. Itt ugye azért mégiscsak hát egy 75 évről beszélünk lassan, amikor is megszállt területek, több menekült hullám, Izrael állam megalakítása, annak következtében is, ugye Izrael állam maga is az a védőháborúk, amikor meg kell, hogy védje magát. Tehát ez egy borzasztóan összetett helyzet, ez nagyon érdekes, amit Zsolt mond, hogy úgy gondolja, hogy Libanon felé fog fordulni a figyelem. Azt gondolom, hogy a palesztin kérdés most úgy került vissza mégis a napirendre, ahogy már soha nem gondoltuk. Én azt gondolom, hogy nagyjából úgy a világ el volt ezzel, hogy Ábrahám megállapodások, stb. Nem tudom, mi lesz a vége. Egy állam nem tud lenni, két állam nem tud lenni, és közben egy olyan elemzést is olvastam, ami azt írja, hogy most mindenki mindig Benjamin Netanyahuhoz köti a dolgokat, de ez elfedi azt a tényt, hogy az izraeli társadalomnak, az izraeli zsidó társadalom, tehát a társadalomnak a zsidó része meg közben olyan szinten eltolódott jobbra, hogy igazából palesztinok nem is érdeklik őket. Úgyhogy nem vagyok optimista, sajnos.
Köszönöm szépen ennél a pontnál a beszélgetést. Rózsa Erzsébet, Csepregi Zsolt, köszönöm még egyszer az elemzést, nagyon mélyreható volt, és visszavárom akkor önöket a stúdióba a legközelebbi ponton. Kedves hallgatóink, kedves nézőink, ez volt a heti világrend adásunk. Köszönöm a figyelmüket, jövő héten találkozunk, viszontlátásra, viszonthallásra.